Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Jó estét kívánunk, Rév Dánielt és Farkas Völgyi Gábort hallják, ez itt a Hosszabbítás magazin, két témával készültünk ma estére is. Előbb egy kicsit gorcsó alá vesztük a Bundesligát, a német labdarúgó bajnokságot, amely egy rövid szünetet tart, aztán majd január második felében térnek vissza a csapatok és kezdik meg a tavaszi idényt. A műsor második részében pedig kiértékeljük a nemrég befejeződött kézilabda világbajnokságot különös tekintettel a magyar válogatott teljesítményére. Első vendégünk Szatmári Attila, az Eurós sportlabdarúgó kommentátora. Szia Attila!
Sziasztok, jó estét!
Köszönjük szépen, hogy a késői óra ellenére is a rendelkezésünkre állsz. Vége van a Bundesliga őszi fordulójának, ráadásul egy egészen elképesztő mérkőzéssel zárult az idei őszi versenyfutás. Dárdai Pál együttese Gulácsi Péter csapatának a vendége volt, és egy hihetetlen meccsen 3-2 arányban nyert, és ezzel a 10. helyen zárta a Dárdai egy csapat, a Lipcse pedig az 5. helyen. Kezdjük is inkább akkor a magyar játékosokat, illetve a magyar edzőt foglalkoztató klubokkal. Mit gondolsz a Hertha idei teljesítményéről? Ez a 10. hely a tavalyi évvégi 6. szemben csalódást keltő, vagy abszolút ez a realitás?
Én azt gondolom, hogy ez hát még csak nem is a realitás, hanem még szerintem a realitásnál is még mindig egy jobb helyezés, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy most kettős terhelés, vagy mondjuk azt, hogy hármas terhelés alatt kellett a Herthának játszania, és így érte el ezt a helyezést. Ráadásul ugye egy héttel ezelőtt, amikor mondjuk arról beszéltünk volna, hogy mi lesz a Herthával, akkor még az is benne volt a pakliban, hogy kieső helyen telel a csapat. Az utolsó két mérkőzését meg tudta nyerni, ha az például nincs, és máshogy alakulnak ott hátul az eredmények, könnyen lehet, hogy 15.-16. helyen vannak. Úgyhogy például ez a Lipcse elleni mérkőzés, ez egy több szempontból is fantasztikus eredmény. Egyrészt 80-80 percen keresztül ember hátrányban játszottak, másrészt idegenben szereztek egy győzelmet, amely megint csak egy elég ritkaság volt korábban dárdai csapataitól. Ugye két dolog volt, ami általában kritikával illetődött, szabad ezt így mondani, az egyik az idegenben mennyire nem tudja ugyanazt a teljesítményt hozni a csapat, és tavasszal mennyire nem tudja azt hozni, amit ősszel. Azt gondolom, hogy az idegenbeli játék az egyértelmű javulás, hiszen 10 pontot szedett össze idegenben, tavaly a teljes szezonban 12-t, tehát itt mindenképpen van egy fejlődés, és hogyha a tavaszi problémákon is tud javítani Dárdai, akkor akár a tavalyi helyezést is elcsíphet, és megint ott lehet az Európa Ligában, és azt se felejtjük el, hogy egy nagyobb kerete van éppen az Európa Liga szereplés miatt, és tavasszal már nem lesz ez a fajta kettős terhelés, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt fantasztikus, egy ilyen nagyon-nagyon nagy versenyre készítő ligában, mint a Bundesliga, ilyen kettős terhelés, mert egy ilyen kerettel itt tart, hogy 10. hely, és nagyobb bízom benne, hogy ugye most a 100. mérkőzését, 100. meccsén irányította a Herthát Dárdai, és egy ilyen tényleg hihetetlen nagy sikert tudott elérni, mert azért a 10 ember a Lipcsében nem sok csapat tudna így nyerni.
Hát főleg úgy, hogy a Lipcse nem kapott még ki odahaza az idény során, ez volt az első vereségük, úgyhogy rögtön egy igen komoly. Ráadásul tényleg ember hátrányban rúgták a gólokat, az elsőt még talán akkor, igen, akkor még nem, akkor még 11-11-en lejátszottak, de utána sorba következtek a második, illetve a harmadik gól, az pedig már ember hátrányban szerezte Dárdai Pál együttese. Nekem az jutott eszembe ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy megint csak bebizonyosodott, hogy mennyire hiteles szakember Dárdai Pál, hogy egy egészen komoly csapatot formált ezekből a játékosokból. Borzasztóan küzdöttek egymásért ezek a játékosok. Lehetett látni a meccsen, hogy 10 emberrel nem zökkentette őket ki az, hogy hát az elég véleményes volt ez a kiállítás, annyiban talán maradhatunk, de hogy megint az volt, amit Dárdai elmondott, hogy a csapat ezt tudja, tehát védekezünk, kontrákra berendezkedünk, és a lehető leghatékonyabban kihasználjuk a helyzeteinket. Azt a 3 gólt, azt 4 helyzetből szerezték.
Igen, a hatékonyság azt gondolom az a kulcs szó Dárdai csapatait illetően, hogyha képesek a helyzetei többségét kihasználni, akkor bárki ellen esélyük lehet, elég csak a tavalyi Dortmund és Bayern elleni meccsekre gondolni. Nagyon stabil, nagyon szervezett általában a Hertha játéka. Ennek köszönhetően egy kicsit azt mondanám, hogy sterilis. Tehát ha az ember mondjuk nagyon szórakozni akar és már is sok gólos mérkőzést, azt általában nem a Hertha mérkőzésein kapja meg. De a hatékonyság és az, hogy kihozni a maximumot egy rendelkezésre álló keretből, ezeket Dárdai nagyon-nagyon jól tudja, és azt gondolom, hogy emiatt egy nagyon példaértékű munka, amit ő végez.
Az ő helye mennyire biztos a Hertha kispadján? teszem azt, rosszul sikerül a tavasz, ahogy az az elmúlt években egyébként jellemző volt a Hertára, és mondjuk kiesési gondjai vannak a csapatnak, akkor is Dárdai marad, vagy azért ennyire nem beton biztos az ő pozíciója Berlinben?
Én azt gondolom, hogy egy olyan párhuzamot lehet vonni, mint Stöger és a Werder FC Köln között. Őt is gyakorlatilag már csak akkor, hát nem is rúgták ki, hanem mondjuk azt, hogy közös megegyezéssel távozott, amikor a csapat teljesen reménytelen a helyzetben mindössze 3 ponttal állt, már több mint 10 pontos hátrányban az utolsó helyen. De mivel elismerték azt, hogy ő hozta föl, és 4 évig tényleg fantasztikusan irányította a csapatot, ezért az utolsó pillanatokig megbíztak benne. Én azt gondolom, hogy Dárdaira is ez vár, hogyha nem lesz teljességgel reménytelen helyzetben a Hertha, addig bízni fognak benne, már csak a múltja miatt is, már csak amiatt is, mert mennyit tett a csapatért, és azt gondolom, hogy akkor sem kell távoznia, hogyha esetleg a nagy csapat éléről eltávolítják, mert visszatérhet az utánpótláshoz bármikor.
Azt mivel tudod megmagyarázni? Te azért már nagyon régóta benne vagy a nemzetközi labdarúgásban, hogy most pont Péter Stögert említetted, aki a Kölnnál tavaly 5. volt, Európa Ligát érő helyezésen zárt a vezetésével az együttes, és az első 14 meccsből egyet sem tudtak megnyerni, és végül mennie kellett. Mivel magyarázható az, hogy egy csapat ekkorát zuhan igazából egy fél év alatt? Ha jól megnézzük, te lehet, hogy rám cáfolsz, igazából egy nagyon komoly játékosát vesztett el. Ennek a játékosnak az elvesztésével magyarázható? Ez a hihetetlen negatív széria? Vagy itt azért sok minden más van a dolog mögött?
A Köln esetében nagyon-nagyon nagy részben azért azt gondolom, hogy igen. Tehát ott volt egy olyan csatár, aki, ahogy valamiféle a góloknak majdnem a felét szerezte, vagy nagyon közel a felét, és tényleg minden ráépült a támadásban. Ha neki jól ment, a csapatnak is jól ment, ha ugye Modestről van szó, ha neki gyengébben, akkor a csapatnak is. De nem magyaráznám csak ezzel. Én szerintem van egy bizonyos időszak, ami után elfárad egy keret és egy edző kapcsolata. Persze lehet most egy Arsene Wengerrel vagy Sir Alex Ferguson-nal példálózni, hogy nem feltétlenül 3-4 év ez az időszak, de hogyha ez a edző menedzser nem tud megújulni, akkor szerintem ez benne van is. Németországban például Jürgen Kloppnál is meg lehetett ezt tapasztalni, hogyha neki 7,5 év is kellett ahhoz, hogy az utolsó évben már tényleg érezhető, hogyha egyszerűen nem tudja felrázni a játékosait. Azt gondolom, hogy Stögernél is ez volt az egyik ok. A másik viszont az, hogy tényleg egy olyan csapatról beszélünk, amely 25 éve nem volt a nemzetközi porondon, most sikeresen kijutott, és ott a kettős terhelés nagyjából ugyanazzal, sőt, talán még egy gyengébb kerettel, az nagyon-nagyon sokat kivett belőlük. Tehát talán ez a 3 dolog így együttesen magyarázza.
Még maradva Kölnél, 6 pontjuk van, a legutóbbi fordulóban tudták megszerezni az első győzelmüket. Ennyire kevés ponttal rendelkező csapat, bajnokság ezen szakaszában még sosem harcolta ki a bennmaradását. Szerinted a Köln valahogy borítja ezt a papírformát, vagy igazából velük már kiesőként kell számolni?
Én szerintem nem fogja borítani a papírformát. Ha látnám azt, hogy előttük van olyan csapat, amely mondjuk erőn felül teljesített, és azért tart 9-10 ponttal többnél, akkor azt mondanám, hogy igen, de nem, mert azt gondolom, hogy egy Hamburg, egy Bréma is minden mozgósítani fog, hogy benn maradjon a Freiburgban, a Stuttgartban, vagy egy Mainzban sem érzem azt, hogy náluk 10 ponttal jót tudna lenni a Köln. Én azt gondolom, hogy itt ez ennyi volt most a Kölnben, és ők már talán, ha okosan terveznek, és mert terveznének okosan, akkor valahogy úgy, mint a Freiburg 3 éve megpróbálnak egyből visszajutni majd, vagy a Stuttgart, vagy a Hannover tavaly, és már azt próbálják felépíteni, azt a csapatot, amely sikeres lehet jövőre a másodosztályban.
Az miért van, hogy a Bundesligában nagyon jellemző egy olyan út egy közepes vagy kis csapat számára, hogy másodosztály feljutás, jó szereplés, esetleg Európa Liga szereplés, tehát Európa Liga helyett érő 5. vagy 6. hely, és aztán a következő évben a kettős terhelésnek is köszönhetően egy mély repülés. Ez nem a Köln az első csapat, amelyik ezt eljátszotta az elmúlt években. Ennyire tömött a mezőny, mert mondjuk Angliában olyat nem nagyon látsz, hogy egy Európa Liga csapat a következő évben kiesési gondokkal küzdjön.
Igen, nagyon jól látod. Itt igaz, az elmúlt 10 évben szerintem legalább a 8. csapat lesz a külön, amely ezt eljátsza, a Bohumtól kezdve a Freiburgon át, az Augsburg is majdnem kiesett annak idején. És azzal lehet magyarázni, amit szintén említettél, hogy addig, amíg a Premier League-ben azt gondolom, van egy elég érett szakadék az európai kupacsapatok és a többiek között, ott kevesebb az átjárás, addig a Bundesliga-ban inkább az elmúlt években azt szoktuk meg, hogy van egy csapat, amely fölülről fölfelé nagyon kiemelkedik, és nyilván, hogyha a Dortmundnak vagy egy Leverkusennek jól megy, akkor ők is valamilyen szinten tartanak a Bayern München, vagy tavaly a Leipzig, de onnantól kezdve, hogy mondjuk 4., 5. hely és 15., 16. hely, tehát a kieső helyek és az európai kupaporont között ilyen kicsi a különbség. Hát elég most megnézzünk, amit említettem is, hogy a Hertha, hogyha az utolsó két meccsén itt nem szerepel ilyen jól, akkor könnyen lehet, hogy a kieső zónában lett volna. Így most jelenleg a 7. helytől, amely könnyen lehet, hogy Európa Ligátért 2 pontra van. Nagyon-nagyon pici a különbség, és éppen elég egy 5. meg egy 15. hely között az, hogy most éppen van plusz 6 vagy 10 mérkőzés még az európai kupakorondon, ahhoz, hogy egy csapat ne tudjon úgy teljesíteni. Elég megnézni most a Leverkusen, a Gladbachot vagy a Schalkét. Nagy csapatok, tradicionális csapatok, amelyek nem jutottak ki a tavalyi teljesítmények után az európai kupakorondra, de mivel most csak a bajnokságra kell koncentrálni, a Schalke 2., Leverkusen 4., a Gladbach pedig 6., és könnyen lehet, hogy mind a 3 csapat majd Bajnokok Ligája szereplő lesz jövőre, tehát van egy fordított út is.
Igen, hát itt jön képbe akkor rögtön a Lipcse, amely tavaly elképesztően szerepelt a Bundesligában, BL-t érő helyen végzett, el is indult a Bajnokok Ligájában, még most az Európa Ligában fogja folytatni majd a Nápoly ellen, és vannak ilyen kimutatások, mert körülbelül 10-11 mérkőzéssel több tétmérkőzést játszott, mint tavaly. Összesen, tehát elképesztő a kettős terhelés, és akármennyire is igazából nüanszok választják el, mert mondjuk, hogyha Dárdaiékat legyőzik, Gulácsi Péterék, akkor második helyen találnak, tehát tényleg 3-4 szerintem a pont különbség a második Schalke, és vagy lehet, hogy nincs is 4, és a Lipcse között, tehát nüanszok választják el őket, de meglátszik a teljesítményükön ez a kettős terhelés. És ha már Lipcse, akkor itt nyugodtan beszéltünk Gulácsi Péterről, aki egyrészt szerződés hosszabbított csapatával 2022-ig, ha jól emlékszem, meghosszabbította a szerződését. Vezéregyénisége abszolút a csapatnak. Igazából lehet már vele kapcsolatban úgy beszélni, hogy mint mondjuk egykoron Dárdairól vagy Király Gáborról, tehát a Bundesliga meghatározó magyar játékosairól?
Hát ahhoz, hogy szerintem Dárdai szinten beszéljünk róla, azért ahhoz egy kicsivel több kell, tehát Dárdai azért klublegenda, ahhoz, hogy Gulácsi klublegenda legyen, az szerintem nagyjából azt kell, hogy Dárdai is csinált, hogy végig ott játssza le a karrieri hátra jövő részét, ami könnyen lehet, hogy neki még egyébként 10x évet jelent, és nagyszerű lenne, hogy tényleg nagyon jó úton jár. Tehát a szerződés hosszabbítás, amit mondtál, az, hogy csapatkapitányként vezethette ki, most már az együttest is jelzés, és hát az is, amit mondanak róla az edzők, illetve a sportvezető, a sportigazgató Rányik, aki azt mondta, hogy tényleg vezéregyéniségé nőtte ki magát, és lehet rá számítani, és most már az, ami talán tavaly egy picit hiányzott a játékából, hogy irányítsa az előtte lévő védelmet, és tényleg vezér legyen a pályán is, az most már megvan, és hallgatnak rá többiek, lassan már tényleg ő a rangidős, 27 évesen ezt elmondhatja magáról, és hát azt se felejtjük, hogy számára ez a karrierében egy nagyon fontos 4 hónap volt, hiszen először játszhatott a Bajnokok Ligájában, és megállta a helyét nem akármilyen csapatok és nem akármilyen csatárokkal szemben is. Úgyhogy szerintem számára ez egy nagyon fontos lépés. Magáról a csapat, a Lipcséről pedig hát nyilván a kettős terhelés miatt inkább azt lehet elmondani, hogy egy kicsit megviselte őket, és a Köln után a második legnagyobb visszaeső tavalyhoz képest. Megnéztem, 11 ponttal van kevesebbje a Lipcsének most, mint tavaly ilyenkor, ami nyilván nem jelenti azt, hogy esetleg nem lesz meg a Bajnokok Ligája szereplés jövőre, de hogy azért vannak problémák akár a keret tervezésével is, vagy mondjuk már Mikeit a szerződése kapcsán is, az biztos, hogyha lesz dolga a házvezetőnek, vagy éppen lőbről is.
Nem lehet az, hogy ez a mostani szerződés hosszabbítás Gulácsi részéről, ez a klub részéről kettős játék? Egyrészt bebiztosítja azt, hogy van egy megbízható kapusa a jövőre, másrészt ugye Gulácsi iránt azért lehet folyamatosan hallani különböző pletykákat, hogy ilyen-olyan angol csapatok érdeklődnek, nyilván egy 2022-ig szóló szerződésből sokkal több pénzért lehet valakit kivásárolni, mint egy rövidebből.
Ez is benne van. Hát nyilván Gulácsinak megvan az angliai előélete, azt is tudjuk, hogy az angol klubcsapatok azért tehetősebbek, még egy Lipcsénél is, és hát látunk Naby Keita példáját, hogy hogyan intézte el a Liverpool 75 millió eurónak megfelelő összegért, hogy gyakorlatilag egy évvel a távozása előtt már nyerbe ütött az üzlet, és azt gondolom, hogy nagyon erősen látszik is Keita játékán, meg a Lipcse játékán is, hogy nem teljesen ott van fejben már, ahol lennie kellene. Gulácsinál talán annyiban más a helyzet szerintem, hogy Gulácsi azért a Lipcsétől, illetve előtte az Salzburgtól kapta meg azt az esélyt, hogy igazán megmutathassa, hogy mire képes, és Angliában kezdődött el, mondhatjuk azt a karrierje, de ott azért sosem kapta meg igazán azt a lehetőséget. Biztos él benne egy bizonyítási vágy, de szerintem ő neki még itt feladata van Németországban, és nagyon feltétlenül akar ő most rögtön távozni. Úgyhogy ezt a kettős játék dolgot nyilván tanult a Lipcse abból a példából, ami Keitával történt, de én azt gondolom, hogy itt még azért évekig számíthatunk arra, hogy Gulácsi Lipcse kapuját őrzi.
Én is így gondolom, amúgy megmondom őszintén, hogy azért, mert amikor Lőv Zsolttal kapcsolatban, ugyebár ő Házenhüttel segítője, másodedzője a Lipcsének, tehát amikor az ő karrierével kapcsolatban beszélgetünk, akkor mindig kihangsúlyozza ő is, illetve vele kapcsolatban sok más szakember is, hogy egy olyan projektnek a részese, amit bolond lenne egy ember elhagyni. És Gulácsi esetében is beszélhetünk erről, de itt igazából téged kérdeznének, hogy miért annyira különleges ez a projekt, és mit akar a lipcsei projekt, amit bolond lenne az abban résztvevő szakember vagy játékos elhagyni?
Hát ugye egy olyan edző, hát jó, pontosabban nem edző, tehát egy olyan sportigazgató alatt dolgozhatnak Ráfrányik, aki megújította gyakorlatilag a teljes német labdarúgást, bár ezt kevesen tudják róla, de ő volt az, aki a 70-es, 80-as években egy olyan forradalmi taktikás stratégiát dolgozott ki, ami miatt őt nagyon sokan bolondnak tartották, és nem akarták neki megadni az esélyt, gondolom ismerős a történet, akkor meglévő edzőt kitaszították maguk közül, és neki külön utakon kellett járnia nagyon sokáig. Nem véletlen, hogy a két legmeghökkentő projektet, ugye a Hoffenheim fölhozását, az első osztályban, negyed osztályban, harmad osztályban, illetve a Lipcse fölhozását is rábízták, és ő bábáskodott emellett. És jelenleg is zajlik a dolog, az alaptételei pedig ennek a projektnek az, hogy a fiatalokban bízik, a formálható játékosokban, ami egyben azt is jelenti, hogy 22 évesnél idősebb játékos csak a legritkább esetben igazol bármelyik csapatával, és ha megnézzük a Lipcse keretét, gyakorlatilag a Gulácsin kívül, illetve azokon kívül, akik már 3-4 éve itt vannak a csapatban, és most már 25-26 évesek, tényleg ilyen játékosokban áll a keret. Érezhetően hatalmas potenciál van az együttesben, de mint ahogy a Hoffenheimnél is, ott meg tudott törni ez a lelkesedés és ez a munka, amikor elkezdték elvinni a legjobb játékosokat. Ez a veszély azt gondolom a Lipcsénél is fönnáll, és talán akkor gondolkodhat-e Gulácsi azon, hogy távozni szeretne, vagy távoznia kellene, amikor itt ezt a törést esetleg megtapasztalja, ha egyáltalán megtapasztalhatja, hiszen azért mindenhol véges valamilyen szinten a pénz, tehát Lipcsében sem állíthatjuk azt, hogy bárkit bármikor meg tudnak szerezni, illetve meg tudnak tartani.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert oké, hogy a hoffenheimi varázs valamilyen szinten megtört, bár azért stabil Bundesliga csapattá vált, és ragadt bent a ligában, most a 7. helyen telelnek, de azért a Lipcse mögött, tudom, hogy a Hoffenheim mögött is egy igen tehetős befektető áll, meccénás, de azért a Lipcse mögött a világ legnagyobb energiaitalgyártó cégének a tulajdonosa áll. Az ember azt gondolná, hogy ott télen kolbászból van a kerítés, és bárkit meg tudnak venni, vagy legalábbis, ha nem is bárkit meg tudnak venni, de bárkit a csapatból meg tudnak tartani. Hiszen most már van BL lehetőség, BL pozíciós helyen végeznek a bajnokságban, versenyben voltak tavaly is azért a bajnoki címért, akkor ez szerint mégsem így van?
Hát nem mondom, hogy engem is meglepett ez a Naby Keita dolog. Ugye arról a játékosról beszélünk, akinek kockáztatom, hogy jelenleg a nagyon nem a jelenlegi formája, inkább a tavalyi formája alapján a világ 5 legjobb belső középpályásai között van, vagy mondom azt, hogy rugalmasan a védekező és irányító középpályás poszton is bevethető játékosok közül. És hát az a Barcelona is vitte volna, ami azért sokat jelent. És őt nem tudta megtartani a Lipcse, állítólag azért nem, mert nyilván azért a Premier League-nek van egy olyan presztízse, hogy ott tényleg a jelenleg a legjobb játékosok játszanak, leszámítva talán a Barcelona, Real Madrid, Juventus 3-as szintén nagyon jó játékosok szerepelnek, most már a Paris Saint-Germain is ide lehet számítani, de ezen túl azért nyilván olyan dolgok is belejátszottak, hogy egy nagyon jó barátja, korábban az Salzburgban együtt játszottak, Manéval is ott van, az ő szerepét sem szabad innen vitatni. Az, hogy mi zajlott pontosan a Lipcsénél pont akkor, amikor ugye megvolt a bravúra szereplés és a Bajnokok Ligája szereplés kiharcolása, és miért nem tudták Keitát megtartani, megmondom őszintén, ez engem is meglepett. Nyilván sokkal jobb eséllyel indult volna az idei szezonra is a Leipzig, hogyha nem az történik, ami történt, hanem írana augusztusban előre Keita, mert látszott, hogy utána már nem koncentrál megfelelően a dolgokra, ha jól emlékszem, rögtön két mérkőzésen ki is állították, egyáltalán nem játszott úgy, ahogy korábban. Biztos, hogy jó néhány pontot ezen bukott el a csapat.
Mi a véleményed a Schalkéről? Második helyen állnak, igazából a Schalkével kapcsolatban nekem mindig egy nagyon furcsa egy csapatot mondjuk egy játékoshoz, vagy egy egyéni sportolóhoz hasonlítani, de mindig az örök ígéret jut eszembe. A Schalke az mindig az örök ígéret. Mindenki bajnoki esélyesként apostrofálja, mert pénz az dögivel van, de valahogy sosem ér célba, sosem ér be, és bár most úgy néz ki, hogy végre a vezetőség is megtalálta az emberét a szakvezetői poszton, és végre tényleg úgy teljesítenek a kékek, ahogy elvárhatják tőlük a szurkolók. Ez mondjuk kellett egy abszolút fiatal és pályakezdő edző, illetve egy nagyon fiatal csapat. És amit te is mondtál, hogy nincsen kettős terhelés, úgy gondolod te is, hogy bár nem akarom a gondolataimat vagy a véleményemet rád erőltetni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy ha ezt a társaságot együtt tudnák tartani, akkor a Schalke nagyon komoly ellenfele lehetne a Bayern Münchennek a jövőben, mert nagyon tehetséges társaságról van szó.
Ezzel teljesen egyetértek. A kérdés inkább ott van, hogy együtt tudják tartani, mert hogy az elmúlt években sosem sikerült, hát csak az elmúlt egy-két évben egy Sanét, egy Draxlert, egy Hövedest, még korábban egy Neuert simán le tudtak happolni a csapattól, és ez addig egyébként úgy is lesz, sőt szerintem azután is, hogy esetleg bajnoki címet nyernek, amire azért az 50-es évek óta nem volt példa. Most is ott vannak a tehetségek, ráadásul most egy olyan edzőt sikerült szerezni, amely nyilván óriási kockázat volt, Domenico Tedesco, aki a hírek szerint még Julian Nagelsmannnál is nagyobb edzőtehetség, legalábbis amikor együtt végeztek az egyetemen, akkor nem Nagelsmann, hanem Tedesco volt az osztály első, és ez látszik is a munkáján, tehát ha nem is látványos, de egy nagyon-nagyon részletekre odafigyelő és összerakott csapatot sikerült alkotnia, és a Schalke, hát megkockáztatom, hogy másodosztályú Bundesliga kettes csatárokkal képes jelenleg két pontos előnye a Dortmund előtt a második helyen várni majd a tavasz, ami egy óriási eredmény, főleg a tavalyi év után, amikor szintén megpróbáltak, hogy az elmúlt két évben új edzőkkel valami nagyot alkotni nem sikerült, edzőváltások jöttek, és most azt gondolom, nyilván ennek is köszönhető, hogy elvesztettek kulcsjátékosokat, most azt gondolom, hogyha sikerülne a Bajnokok Ligája szereplésnek az első négy hely valamelyike, akkor azért jó eséllyel, ha nem is mindenkit, de azért a kulcsjátékosok az ömét megtartanák. A kulcsjátékosok közül is kulcs Leon Goretzka, aki ugye a sérülés miatt az utóbbi hetekben nem nagyon tudott játszani, és az is nagy szó, hogy nélküle is azért tudott pontokat szerezni és győzelmeket elérni a Schalke. Tehát egy olyan játékosról beszélünk, akit nagyon sokan az elmúlt évszázad legnagyobb tehetségének tartanak. Franz Beckenbauerhez hasonlítják, nem véletlenül Angliából sorban állnak utána, és a szerződése is Schalke szempontból sajnos a lejárás közelében, tehát nyáron lejár a szerződés, és igazából az a hír járja, hogy nem is az a kérdés, hogy megye, hanem az, hogy a Bundesligán belül megye, és akkor nem nehéz kitalálni, hogy hova, vagy külföldre igazol. Tehát az a baj, hogy én a hírek alapján már úgy látom, hogy folytatódik a tendencia, évről évre egy-két kulcsjátékost elveszít a Schalke, és ez egy Schalke szintű csapatnak bőven elég.
Ha már azért így burkoltan nem kimondod, de jelezted, hogy a Bayern Münchenről van szó Goretzka esetében, igen, akkor beszéljünk egy picit a bajnoki címvédőről. Elég nyögvenyelősen kezdődött a szezon, pontosabban nem kezdődött nyögvenyelősen, hanem volt egy hullámvölgy, amelyet nem élt túl a csapat szakvezetője, és edzőváltás történt a Bayern Münchennél. Nem hiszem, hogy sokan hitték volna, hogy Carlo Ancelottit leváltják, illetve hogy a Bayern Münchennél edzőváltás történhet a szezon során, de mégis megtörtént, és visszahívták azt a Jupp Heynckest, aki 2013-ban triplázásig vezette a müncheniaket, és hát azóta megtátosodott a Bayern. Azt lehetett hallani, olvasni, igen, sok helyen, hogy hát nem igazán jöttek ki Ancelottival a sztárjátékosok, ami azért furcsa, mert Ancelottit nyilván nem ismerve egy ilyen nagyon laza, tipikus olasz szakemberként ismertük, akinél nincs olyan vasfegyelem, mint mondjuk egy Mourinho-nál, vagy egy Guardiola-nál, mozgásteret ad a játékosoknak, mind a edzéseken kívül, mind az edzéseken, mind meccseken kívül, tehát pályán és pályán kívül, de valahogy mégis úgy megszűnt a kémia, ráadásul mind később kiderült, de lehet, hogy ezek már csak ilyen sárdobálások, az edzéseket sem úgy vezényelte, ahogy azt elvárták volna ezek a sztárjátékosok. Heynckest viszont jött, látott, és eléggé úgy tűnik, hogy ismét győz, mert sorozatban nyeri a meccseket a Bayern, egyetlen egy meccset vesztettek el, mióta visszatért a rutinos mester. Mit gondolsz a Bayernről, illetve az egész edzőváltásról?
Nekem nagyon kettős érzéseim vannak egyébként a Bayernnel kapcsolatban. Az egyik az, hogy csak nézzük már az elmúlt egy hetet, amikor ugye angol hét volt a Bundesligában, egy hét alatt három bajnoki mérkőzés, egyetlen egy csapat tudta megnyerni mind a három bajnokiát, a Bayern. De ha megnézzük, hogy milyen meccsek voltak ezek, és hogy nyerte ez a Bayern, ugye három darab 1-0-ás győzelem, az egyik az elszerezték Köln ellen, a másik a Stuttgart, a harmadik a Frankfurt ellen, tehát nem túl veretes együttesek ellen, és akkor még finoman fogalmaztam. És tényleg ez az, amit én látok a Heynckest-féle csapatban, hogy a játék minősége, szépsége az egyáltalán nem hasonlítható a Guardiola időszakhoz, de még megkockáztatom, hogy Ancelotti első évéhez sem, ha most csak szűken ezt a egy hetet, két hetet, három hetet veszük, viszont a hatékonyság az, hogy mekkora energiabefektetéssel, játékosokat hogyan forgatva, hogyan pihentetve, hogyan vigyázva, hogy ne sérüljenek nagyon le, amire azért kell figyelni, azt gondolom a csapatnak, és abból milyen eredményeket kihozva, viszont egészen zseniális. Elég csak megnézve a tabellát, nyilván az ellenfelek is rádolgoznak arra, hogy legyen egy 11 pontos előnye a Bayernnek, de ez nekem azt vetíti előre, hogy ez a Bayern, ha én megmondom őszintén, az elmúlt 5 év leggyengébben játszó csapatának érzem, a Guardiola 3 évét és a Ancelotti 1 évet figyelembe véve, ennek ellenére megkockáztatom, hogy ennek a csapatnak talán nagyobb esélye van most a Bajnokok Ligájában előrébb jutni, még akár az elődöntőnél is, ami Guardiolával összejött, mert azt érzem, hogy van egy annyira tudatosan építkező és nagyon nagy tapasztalattal rendelkező edző, aki megmeri húzni azt, hogy esetleg Lewandowskit 85 percig egy bajnoki mérkőzésen a kispadon ülteti, csak azért, hogy aztán friss legyen egy fontosabb későbbi mérkőzésen, amelyet talán korábban mások nem mertek meghúzni, és emiatt jóval frissebb és jóval jobb Bayern játszhat talán majd a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában.
Attilám, ez igazából most a végszó is, bár még nem beszéltünk mondjuk a Borussia Dortmundról, ami egy egészen elképesztő és rég nem látott zuhanás mutatott be egy parádés szezon rajtot követően, de szerencsére azért jutott időnk a magyar érdekeltségű csapatok teljesítményének a kivesézésére. Lejárt az időnk, Szatmár Attilával, az Eurosport Bundesliga és labdarúgó kommentátorával veséztük ki a német labdarúgó bajnokság téli, illetve őszi szezonját. Köszönjük szépen, Attila, hogy a rendelkezésünkre álltál.